Kegyelem nektek is békesség, Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesfüzet 43. énekével. Eljöttem, Istenem. Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik most itt vannak a templomban, illetve azokat is, akik a képernyőt előtt ülnek. Most többen ülnek a képernyő előtt valószínűleg, ugyan több mint 100-an fönt vannak a nagybörzsönyi panzióban az ifisekkel. Tibor és Hajnalka és sok-sok munkatárs is ott van, de azért, hát, mint hogyha többen hiányoznának innen is. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 463. dicséretünkkel Isten szent lelkét hívjuk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a új szövetségben most két helyről is. János evangéliumából a 13. rész 36. versétől, illetve majd az apostolok cselekedeteiből az 5. részből. Simon Péter megkérdezte tőle, mármint Jézustól, hová mégy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Az apostolok cselekedeteiből pedig már az új jeruzsálemi gyülekezet, a Szentlélekkel telt gyülekezet történetéből olvasom, az 5. részből. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték, és eltemették. Válaszoljunk Isten igére. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a mai meghívásodat. Köszönjük, hogy ma is foglalkozol velünk, ma is beszélni akarsz velünk, üzeneted van. Nagyon vegyes érzelmekkel jövünk hozzád, tele vagyunk sokféle élménnyel, sikerélménnyel, vagy veszteség, vagy kudarc élményekkel. Lehet, hogy éppen úgy jövünk eléd, hogy megállni se volt időnk, gondolkodni se volt időnk, imádkozni se volt időnk. Segíts nekünk most megérkezni. Segíts lecsendesedni. Kérünk, hogy te csitítsd el a háborgó lelkünket, sokféle ingert, ami ért minket az elmúlt héten, különböző indulatainkat. Szeretnénk mindezeket eléd tárni. Szeretnénk megérkezni eléd saját lelkünkkel, hangulatainkkal, indulatainkkal, érzelmeinkkel, gondolatainkkal. Kérünk, Urunk, hogy te vizsgálj meg minket, és úgy csendesíts el, hogy mi is meg tudjuk vizsgálni magunkat a te szemszögedből. Kérünk, Urunk, hogy tegyél minket alkalmasak arra, hogy tanuljunk tőled, hogy meghallgassunk téged, meg is halljunk, meg is értsünk, és aztán engedelmesek is legyünk. Kérünk, Urunk, hogy te nyisd ki a szívünket, és mutass rá a bűneinkre, és adj alázatot, hogy ezeket mind észrevegyük, elfogadjuk, megvalljuk és megtagadjuk. Most így jövünk eléd, Urunk, vizsgálj meg, tisztíts meg, szentelj meg. Ezért jöttünk, hogy te javíts rajtunk, hogy te szülj újjá bennünket, hogy legyünk olyanok, amilyennek te szeretnél látni minket. Jöjj Szentlélek, és áldj meg minket Jézusért. Amen. Az ige hirdetésére készülve az új énekes füzetnek a 177. dicséretét énekeljük. Egy Zsoltár parafrázis az 54. Zsoltárnak a sokadik versszakára íródott. Teremts bennem tiszta szívet. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram, az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel engem a te orcád ellen, szent lelked lelend meg tőlem. Ámogass az engedelmesség,
az ige, ami alapján Isten szent lelke segítségű hívásával most az ő üzenetét át szeretném adni nektek. Megvan írva Jakab apostol levelében, az első rész 19. versétől a 27-ig. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Most nem tudom, hogy a Isten tiszteleti felelősünk hallja, amit mondok, de itt volt a szószéknél valami, amit ő elvitt, úgyhogy kérem szépen majd azt visszahozni. Remélem, hogy visszahozza. Aki követi az alkalmakat, most már látja, hogy feltűnt neki, hogy Jakab apostol leveléből vannak az ige hirdetések, nem sorrendben, hanem tényleg ilyen szemelvényszerűen, és most is az lesz, hogy meddig lesz, azt nem tudom, mert most már én szabadságra megyek. Igen, Jakab apostolnak a levele, nem tudom kinek a kedvence, nekem az, szeretem ezt a nyers, meg hát ilyen erős kijelentésű, meg erős képű, nagyon gyakorlatias Jakabot. Nekem bejön. Én ilyen, hát szeretnék praktikus lenni, biztos nem vagyok eléggé az, de én is egy hát ilyen ütős Jakabos történettel szeretnék kezdeni most a mai alkalommal. Egy hittankönyv hozza ezt a történetet Molnár Miklósnak a tollából. Egy fiatal lelkipásztor szomorúan tapasztalta, hogy egyik szorvány gyülekezetében vasárnapra üres a templom. Hiába szól a harang, senki sem jön az Isten tiszteletre. Elkezdte látogatni a gyülekezet tagjait. Sajnos itt nálunk halott az egyház. Hallotta itt is, ott is a lesújtó véleményt. Halott, és semmi remény nincsen, hogy feltámadjon, mondták az emberek. A lelkipásztor gondolt egy merészet. Gyászjelentés nyomtatott, amelyen fekete gyászkerettel övezve ez az értesítés állt. Nagy megrendüléssel és gyülekezetének tagjaival egyetértésben adja hírül XY lelkipásztor, hogy a Z-i gyülekezet meghalt. Gyász és emlékistentisztelet a következő vasárnap lesz a 11 órai istentisztelet keretében a templomban. Z lakosait szeretettel várják erre a végső búcsúvételre. Provokatív. A helybeliek olvasták a gyászjelentést, és beszédtém a lett a faluban. Volt, aki mérgelődött. Ez a fiatal pap gúnytűz belőlünk. Volt, aki így dünnyögött. Nem egészen világos, hogy mi akar ez lenni. Mindenesetre vasárnap délelőtt a sok kíváncsi ember megtöltötte a templomot. A lelkész felment a szószékre, és rövid beszédet tartott. Testvéreim, amikor meglátogattalak benneteket, többször is hallottam tőletek, hogy ez a gyülekezet halott. Nincs is remény arra, hogy újraéledjen. Azért tegyünk még egy utolsó próbát. Kérlek benneteket, sorban menjetek el a koporsó mellett, mert ez is volt, ugye? És vessetek egy utolsó pillantást a koporsóban levő halott gyülekezetre. Azután távozzatok a templom főkapuján. Én majd utoljára maradok, és befejezem a gyászszertartást. De ha lenne valaki közöttetek, aki úgy gondolja, hogy mégis feltámadhat ez a gyülekezet, akkor az jöjjön vissza a templomba az oldalbejárón. Ha lennének ilyenek, akkor velük hálaadó Isten tiszteletet fogunk tartani. Néma csend követte a lelkész szavait, minden szem kíváncsian merett a középre állított nagy, fekete koporsóra. A lelkész lement a szószékről, felhajtotta a szemfedőt, és intett az előlőknek, hogy egyenként jöjjenek és nézzék meg a halottat. Mindenki feszülten figyelt, ki fekhet a koporsóban. Talán egy kép a megfeszített kis susról? Vagy? Jöttek a hívek sorban, mindegyik megállt a koporsó mellett, beletekintett, aztán fejcsóválva, elgondolkozva mentek tovább. Ki a templomból? Egyszer csak nyikorogva nyílt az oldalkapu, és sorra jöttek vissza azon az emberek a templomban. Mi lehetett a koporsóban? Kit láthattak? Hogyan nézett ki a halott gyülekezet? Szerintem kitaláljátok. Egy nagy tükör volt, és hát ahogyan belekukkantottak az emberek, mindenki megpillantott a saját ábrázatát, és hát ez biztos, hogy egy sokkoló és egy józanító pillanat volt. Nos, hát nem... Biztos, hogy nekünk ilyen sok terápiára van szükség, bár hát sose lehet tudni. A mai alkalom nem pont ilyen lesz, csak egy szolidabb figyelmeztetés, vagy egy olyan hát intelem, amit Jakab intéz hozzánk. De erre a történetre csak annyit, hogy tényleg vannak ilyen tükrös, nagyon erős tükrözős üzenetek a Bibliában. Most csak a szárdiszi gyülekezetnek írott jelenések könyvbeli levél jut az eszembe, ahol azt mondja a gyülekezet angyalának Jézus, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ez a diagnózis a Jézus Krisztusnak, ez a tükör, amit tart elé a gyülekezetnek. Hogy itt tényleg kiknek szól ez a Jakabi levél, nagyon fontos, hogy tudjuk. Nem olvastam fel a 18. verset, de azért most felolvasom. Azt mondja, az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tehát magyarul az újjászületett keresztényekhez szól ez az ige, Jakab is, az Isten igéje által újjászült gyülekezetnek, embereknek. Tehát nekünk, akik újjászülettünk, nekünk szól. Tulajdonképpen most két olyan dolgot mondok, ami a hallgatásnak a dicsérete. Az első az lenne, hogy hallgass és tanulj. Hallgass és tanulj, nem elég megszületni, ugye nem elég újjászületni Isten igéje által, hanem Isten igéje fejlődésre hív minket. Emlékszem rá, hogy nagyon sokszor kaptunk olyan kritikát még annak idején az elején gyülekezet egyes tagjaitól, hogy kevés szó esik a megtérésről és az újjászületésről. És lehet, hogy ez nekünk is tükröt tartott, hogy igen, hogy tényleg kevés. Ugyanakkor nekünk is vissza kellett tartani tükröt, hogy nagyon sokan beszélnek az újjászületésről, de utána nincs szó a fejlődésről. Lehet, hogy megszületett a baba, de utána nem kap táplálékot. Tehát nagyon kell, hogy Isten ugye amikor megszült minket, akkor utána fejleszt, amikor hitre jutottunk, amikor elhívott minket, amikor megismertük őt, utána fejlődnünk kell, ezt úgy hívjuk keresztény szakkifejezéssel, hogy megszentelődés, kell növekednünk. Kell a tejnek utána után keményen beledellen táplálkozni, és megszentelődés után el kell indulni, küldetésünk van. El kell indulnunk, és cselekednünk kell. De olyan szépen mondja itt ezt a részt Jakab apostol, azt mondja, hogy szeriden fogadjátok a belétek oltott igét. Mit jelent ez? Olyan érdekes, hogy olvasgattam, készültem. Ravasz Lászlónak a magyarázata azt mondja, hogy olyan szelídséggel fogadjuk ezt, olyan hozzáállással, olyan áhítattal, mint hogy a mennyasszony várja a vőlegénye csókját. Nem csak én vagyok szerelmes lelkész ezek szerint, ha voltak így apostrofált engem, hanem Ravasz László is, vagy aki ismeri Beregi Lászlót, aki a Grace Ministries-nek a vezetője, ezt mondja, hogy nem egy megfelelési kényszer az Istennek, az Istennel való kapcsolat, nem egy törvénybetartás, hanem egy szerelem. Egy kölcsönös szerelem, Isten is szeret minket, és mi is szerethetjük őt viszont. Ő a vőlegény, mi pedig a mennyasszony. Hát ilyen áhítattal, szeliden fogadjuk a belénk oltott igét. Azt is mondja itt a tanulási, tehát hallgass és tanulj, ugye legyél gyors a hallásra, legyetek gyorsak a hallásra, és legyetek késedelmesek a szólásra és a haragra. Mit jelentett ez? Hogy ugye van ez a mondás, hogy két fülünk van, és csak egy szánk. Nyilván először hallani kellene, és aztán beszélni. És azt is jelenti, hogy mindenképpen kevesebbet, tehát legalább fele annyit kell csak beszélni, mint amennyit hallgatni. Tehát ezek ilyen apró jelek a fejünkön. De hogy nagyon fontos az, hogy azért kell beszélnünk. Csak mégis fékezzünk egy kicsit, megyünk vissza belőle, és figyeljünk arra, hogy mit mondunk. Van, amikor már csak arra eszmélünk, hogy hopp, kimondtunk valamit. Ez egy indikátor. Aki bölcs, aki bizonyos önmérséklettel bír, az még a kimondás előtt megfuttatja, és hát leleplezi magát, hogy mit is mondana. Illetve van még egy dolog, azt mondja, hogy legyetek késedelmesek a haragra, tehát a bizonyos indulatok, amik felgerjednek bennünk valaminek a hallatán, vagy valaminek a láttán, ezt is jó visszafogni. Figyelem, nem arról beszél, igen, hogy folytsad el egy az egybe, hanem csak annyi, hogy késleltesd. Adjál magadnak időt, hogy ne jöjjön ki egyből. Miért is? Talán azért, hogy ez az indikátor először te vedd észre, hogy mit jelez. Még mielőtt a többiek is észrevennék, de te vedd észre. Tehát ez az első dolog, hogy legyetek gyorsak a hallásra, hallgass meg a visszajelzéseket, legyen ez az Isten igéje, vagy pedig egy más emberé, és legyél késedelmes a véleményformálásra, adjál magadnak időt, és először fogadd be, és forgasd magadba azt, amit hallottál. És aztán itt, ahogy megerősíti, nem csak hogy be kell fogadnod, hanem
nem elég meghallani, meghallgatni ezt az bizonyos igét, hanem tenni is kell. A cselekedetre buzdít mi a Jakab apostol. Hallgasd és kövesd, csináld. Édesapám jut eszembe, amikor csodálkoztam, hogy miért nincsenek jó jegyeim a iskolában, azt mondja, hogy hát nem elég egyszer megérteni azt az anyagot. Azt mondja, először meg kell érteni, igen, ez az első lépés, de aztán meg kell jegyezni, ezt vissza kell mondani, azt egy kicsit így meg kell járatni magamban. Tehát ez a második, a megjegyzés, felmondás, és a harmadik pedig, hogy be kell gyakorolni. Na, ez a tevékenység. Ez a tanulási folyamat, és ez erre biztat minket Jakab apostol is, hogy ne csak hallgatói legyetek, hanem cselekvői az igének. A tükör, nem tudom, ki mennyire használja, vagy milyen gyakran használja. Itt van is egy ilyen kérdéssorunk, hogy milyen gyakran nézel a tükörbe, miért olyan gyakran nézel a tükörbe, esetleg túl kevésszer, vagy túl sokszor. Mindegyiknek van üzenete. És egyáltalán milyen érzés belenézni ebbe a tükörbe, milyen érzés szembesülni magammal, a valóságommal, vagy hát amit látok, ez sem teljesen valóság, mert pont megfordítja a valóságot egy kicsit. De ez a kérdés, hogy merek-e szembesülni a valósággal, van-e bátorságom elviselni azt, amit látok? Meg egy bizonyos őszintesség is kell, hogy akarom-e látni azt a valóságot, ami benne van. Vagy kellemetlen. Hát akarom-e látni, illetve ha látom és valami nem tetszik, akkor akarom-e korrigálni, akarom-e javítani. Tényleg arra használom-e azt a tükröt, amire kell. Figyelem, nem vagyok tökéletes. Tehát amikor belenézek a tükörbe, azt látom, hogy nem vagyok tökéletes, és ez fájdalmas sokszor, de mégis ezt valahol el kell tudni fogadni. De amit ki tudok magamon javítani, azt nyilván azért mutatja a tükör, hogy próbáljam meg. Nem kényszer ez, csak egy meghívás a tükör által, hogy amit látok, hogy nem jó, azt próbáljam javítani. De nem leszek tökéletes. Nem is vagyok, és nem is leszek. Amíg itt ebben a földi életben vagyok. Tehát arra kérem azokat a teljesítménykényszeres testvéreimet, akik ezt arra való felszólításnak veszik, hogy na most aztán mindent bele meg kell próbálni. Nem erről van szó. Nem erről van szó, hanem egyszerűen csak látni, észrevenni, és hát meg kell kérdezni Istent, hogy mi az, amit ki kell javítanom. A lekcióban felolvastam két helyet, ami hát két emberről szól. Nagyon sok bibliai történetet lehetne erről elénk hozni. Ugye Péter apostol, aki amikor fogadkoznak a tanítványok, hogy ők Jézus mellett fognak állni, amikor ő valami üldöztetést szenved, akkor Péter mindenkit letromfol, és azt mondja, hogy én, ha a többiek el is szaladnak, én ott leszek melletted. Nagyon gyorsan mondja, Péter az, aki szinte kontroll nélkül mondja rögtön, és hát megkapja Jézustól azt a tükröt, ami hát kellemetlen. Lehet, hogy nem is érti akkor. Benne feszülnek az ambíciók, a bizonyításvágy, az emberi erők, és hát amikor Jézus elért a tükröt, kiderül, hogy ezek mind emberi dolgok, és éretlen. És még össze kell törni a saját magáról alkotott képnek is. Nagyon túl szép képet festett magáról, és amit Jézus fest, hogy meg fogsz tagadni engem, hát ez fájó. Talán el se hiszi akkor. De hát tudjuk a történet folytatását, hogy megtörtént, amit Jézus mondott, Péternek rálátása lett, hogy ő milyen magától, és aztán megkapta azt a kegyelmet, hogy tudjon változni. A másik történet az durvább és keményebb. Anániás története, aki hát szörnyet hal, mert csinál valamit, de az Isten tükre, vagy az ige tükre olyan kemény, hogy rögtön abban az lesújt rá, és összetörik fizikálisan is, és meghal. Tegnap volt egy konfirmációs óránk a felnőttekkel, És ott merült fel ez a kérdés, hogy ki lehet-e esni a kegyelemből. Hogyha valaki Krisztusban van, akkor van-e arra mód, vagy van-e arra veszély, vagy kísértés, hogy ebből kiessen? Hát itt Anániásnál is ez a kérdés, hogy mi történt itt? Ugye az új gyülekezet, a Szentlélekkel teli gyülekezet hatalmas csodákat él át, nagy felbuzdulásokat, és ahogyan tágul a kör, és nyílik a horizont, és segítenek a szegényeken. Van, akiben olyan áldozatkészség támad, hogy megfogja a saját egyik vagyontárgyát, és eladja. Aztán volt, aki az ingatlanját adta el, egy mezejét, és aztán azt letette a apostolok lába elé. És hát ezen felbuzdulva, ezek nyilván hírekelt, ezen felbuzdulva Anániás és Zafira is csináltak egy ilyen manővert, hogy ők is eladtak egy telket, és aztán hát valahogy elosztották a pénzt, és hát úgy tették oda az apostolok lábai elé, mintha az egészet, tehát egy nagy áldozatot hoztak volna, hogy az egészet odaadják. Ez volt a gond. Tehát nem az volt a gond, hogy visszatartottak a pénzből, hanem az, hogy eltagadták ezt. És hát nem is a részletekbe akarok elmerülni. Mi történt itt? Nyilván megmozdult bennük valami, tehát ők nekik tetszett ez a gyülekezet, látták, hogy milyen csodák történnek. Valahol érinthette őket a Krisztus evangéliuma, csak úgy néz ki, hogy pont a lényeget nem találták el, nem vették át. És ezért lett aztán ennek a furcsa hitnek, vagy ennek a hozzáállásnak egy olyan cselekedet a gyümölcse, ami egy hazugság, egy képmutatás, egy nagyzolás, egy dicsőség, hajhászat vagy vadászat lett, amit az Isten nem tűrt meg ott azon a szinten, és lesújtott. Kérdés, hogy Anániás kiesett a kegyelemből, vagy ítéletre ment? Nem nagyon mondhatunk semmi biztosat. Én csak annyit veszek ki ebből a történetből, hogyha Anániásnak ez így esett, hogy ő nem fogta fel a kegyelmet, akkor inkább az arra hajlok, hogy sosem volt igazán Krisztusban. Tehát sosem volt igazi hite, sosem született igazán újjá, de akarta utánozni. De hát nem jutott el odáig. Úgyhogy a válasz erre a kérdésre, hogy ki lehet esni a kegyelemből, úgy hangzott tegnap, hogy aki megkapta a kegyelmet, az nem esélyes, hogy kiesik a kegyelemből, de ez biztos, hogy a mai ige is arra figyelmeztet, hogy a kegyelmet és az újjászületésünket aztán egy fejlődést nekünk is munkálni kell, tehát nekünk is kell ezen dolgozni. Nem az üdvösségünket érjük el a cselekedeteinkkel, de a megszentelődésünkért nekünk kell munkálkodnunk, és hát ennek a gyümölcsét nekünk kell kérlelnünk. Vannak még tükrös történeteim, ez az idősödéssel működik, hogy egyrészt a borotválkozom, már nem látom, egyrészt a borotva sem elég jó már, meg a szőreim is kitanulták, hogy kell elmenekülni, és aztán a szememmel sem látom, hogy na még ott maradt, és egyik temetésen volt így, hogy egyik kollégám temetett, és nagyon jó volt a temetés, nagyon szép volt a temetés, és fantasztikus volt az egész, csak amikor kezet fogtam vele, akkor láttam, hogy hát ő is öregszik, mert őnek is ilyen pamacsokban ott voltak a szőrszálak maradékai. Ez is jellemző rám, hogy mit nézek egy temetés után, na mindegy, szóval, hogy mit a szemünk mit árul el, és egyáltalán a dolgaink mit árulnak el. Most nem hoztam le azt a tükröt, aminek az egyik fele egy séma tükör, és a másik fele egy nagyító tükör. Hát erre van nekem szükségem most már, ahogyan a szemem egyre rosszabb lesz. De figyelem, erre Pál apostol figyelmeztet minket, hogy vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, hogy el ne essék. Vigyázzon, aki azt hiszi, hogy lát, hogy tényleg lát-e. És ezt is meséltem már egy pár embernek, akik ott voltak tegnap, hogy egy esemény, egy epizód, hogy amikor az egyik nap kiálltam a kisbusszal, a parkolóhelyről elég nehéz a kisbusszal kiállni, mert hát nagy a kocsi és kicsi a parkolóhely, de örültem neki, hogy láttam, hogy visszapillantó tükörben láttam, hogy ott a hátam mögött valahol ott van egy üres hely, tehát oda szépen be tudok tolatni. És nem néztem nagyon körül, csak így fogtam magam, és hát nem nagyon lendülettel, de beálltam hátra, és akkor könnyebben ki tudok majd így kanyarodni. Csak amikor már beértem teljesen a helyre, akkor láttam, hogy mellettem is van egy kocsi, körülbelül 5 centire. Hát nagyon megszeppentem, és hát lehet, hogy ilyenkor, hogyha az ember azt mondja, hogy na, ezt most megúsztam, és akkor lerázza magáról, akkor nem tanul, de úgy éreztem, hogy Isten engem tanít, és azt mondja, hogy nem néztél eléggé körül, nem vagy elég körültekintő. Láttál egy üres helyet, és azt hitted, hogy majd a mellette lövő is üres, de nem, az nem volt üres, csak nem néztél körül. És nagyon sokszor vagyunk így, hogy ott a tükör, de nem vagyunk elég alaposak, nem vagyunk elég körültekintőek, és hát nem veszük a fáradtságot, hogy erőt feszítsünk, és körülnézzünk. Még ugyanezekben a napokban történt, még bennem csengett ez a dolog, uram, mire akarsz tanítani? És akkor kaptam egy bizonyos visszajelzést egy lelki tesótól, aki hát rátükrözött bizonyos dolgaimra, és hát rálátást kaptam olyan dolgokra, ami hasonlóan vakfolton volt talán, egy kiesett zóna, ami a látószögemből kiesett, de ő erre rálátott, mert kívülről jobban látta, és felhívta a figyelmet rá. Hát meglepődtem, hadd mondjam azt, hogy első pillanatra kellemetlen érzéseim is támadtak, hogy hát miért? Egyébként miért támadnak kellemetlen érzéseink? És most hívlak benneteket is, hogy egyet értetek-e velem, hogy amikor valami kiderül, valami rossz, vagy valami hiba, akkor az hát ilyen csalódás, vagy ilyen rossz érzés, hogy hát már megint van valami. Még mindig nem vagyok tökéletes. Tökéletesség vágyunknak ez egyik ilyen rákfenéje, hogy rossz érzés. És tulajdonképpen van első pillanatban, rögtön van egy ilyen védekező reflex bennem, hogy tényleg? Tényleg így van? Tényleg igaza van? Vagy csak ő látja rosszul? És olyan érdekes, ő maga is azt mondja, hogy lehet, hogy ő is torz tükröt tart elém, vagy az igazságnak csak egy szilánkját, de hogy ez is fontos lehet. Kellemetlen talán, de fontos, és cselekvésre indít, és magamon is éreztem, hogy ezzel az intelemmel, amit ez a tükör mutatott nekem, a következő napokban, a kapcsolataimban ott volt ez a kis szilánk, ez a kis tükörszilánk, és hatással volt rám. Tehát bevettem a repertoáromban ezt a tanácsot, és ezt az intelmet, amit a tükröt tartó mondott. Az ige is tükör, és az első oldala az, hogy a bűn valóságot mutatja. Az, amikor belenézek és látom magamat, akkor megmutatja, hogy milyen vagyok én. A másik oldala is egy tükör, ez pedig azt mutatja, hogy milyen az Isten. Tehát mindig, amikor olvassuk az igét, akkor így kell, ezt a két kérdést föl kell tenni magunknak, hogy mit mutat rólam is ez az ige, és a másik pedig, hogy mit mutat Istenről ez az ige. Mit tanultam most Istenről megint? Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a két tükör oldalt lássam. A bűn valósága, így mondanám, hogy a gáz én, ami nem mindig szeretem látni, de hát ez is hozzátartozik, és az ideál én, amit az Isten mutat, hogy ilyet, ezt szeretem, ezt ilyennek szeretnélek téged, és hát egy kicsit korrigáljál. Igen. A kérdéseink a litlapon. Milyen gyakran nézel tükörbe, és miért ilyen gyakran, vagy miért ilyen ritkán? Talán a második kérdés egy kicsit segít is ebben, hogy milyen érzés látni a tükörképedet. Talán azért van az a gyakoriság, mert ez a bizonyos érzés kísér. Hát kérdés, hogy további kérdés, hogy mit kezdhetünk ezzel. És hát, hogy mire indít a látvány, vagy mire indít az érzés, ezt még hozzátehetjük, amikor a tükörbe nézek, és indít-e engem valamire, illetve hogyha nem indulok, akkor miért nem? Használjuk ezeket a kérdéseket az önvizsgálatunkhoz otthon, meg az igeolvasásunkhoz, vagy a szokásunk kialakításaihoz. ezt mondja, tehát így foglalom össze, és ezzel fejezem be az ige hirdetést. Legyen az ige olvasásunk, illetve az ige igéhez való hozzáállásunk, ez a szelíd befogadás. Tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani lelketeket. A szelíd befogadás alázattal és áhítattal közelíts. És hogy a másik, amit most még nem olvastam, de most olvasom, ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványait is. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Aktív korrigáló, tehát ez a bizonyos áhítatos passzivitás, amivel fogadjuk, ennek át kell menni egy aktív korrigáló attitűdbe, el kell vetni, ami elvetendő, fékezni kell, ami fékezendő, lehet haragudni, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, mondja a Zsoltáros, a nap le ne menjen a ti haragotokon, és lehet szólni is, és kell is szólni, van, amikor kell szólnunk, de tudnunk kell, hogy mikor kell szólnunk, és mikor kell hallgatnunk. Ez tehát a mai üzenet, hogy használd jól a tükröt, hogy használd a tükröt, tehát gyakrabban használd, és használd jól, úgyhogy elvezessen téged az aktivitásra, a cselekvésre. Járulj Isten elé, és fogadd meg az intelmét. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére az új énekesfüzet 91. énekével. Ez egy felajánlás Jézusé, minden Jézusé. Köszönjük, édesatyánk, az intésedet is, köszönjük a helyreigazítást, köszönjük a tükröt. Tudjuk, hogy a te tükröd nem görbe, hanem valószínűleg, ha görbülünk, akkor az a mi görbeségünk. És köszönjük az igét mellett a közösséget is, a testvéreket is, akik, hogyha az igét szerint élnek, járnak, akkor ők is ige szerinti tükröt tartanak elénk. Köszönjük, Urunk, hogy neked nem mindegy, hogy nézünk ki, hogy milyenek vagyunk, nem akarsz annyiban hagyni minket, és köszönjük, hogy te is szeliden, te is tapintattal, vagy néha keményen, ahogyan kell, vagy szükségünk van rá, mutatod, hogy merre kell változnunk. Azt is köszönjük, Urunk, hogy ez nem a saját izzadságunkból és erőfeszítésünkből kell, hogy legyen, hanem egész egyszerűen csak arról van szó, hogy te újjászültél minket, mi megszülettünk, és akkor egyszerűen csak erre a új identitásra, erre az új személyiségünkre kell figyelnünk, aki az igéd által szentségben és igazságban teremtetett. Köszönjük, Urunk, hogy adod az erődet, adod a kegyelmedet, és hogy nem nekünk kell erőlködni. Bocsáss meg, hogy mégis nagyon sokszor erőlködünk, rosszul erőlködünk, saját erőt akarunk használni, mint Péter, nem látjuk át, nem látjuk be az igédnek a mélységét, a kegyelmednek a mélységét, és bocsáss meg, hogyha valamit elhamarkodottam, vagy elsietve, vagy képmutatásból akarunk tenni, mint Anániásék, kérünk ehhez is becsületességet, őszintességet, hogy semmilyen hamis megfelelés, semmilyen külső vagy belső megfelelés ne irányítson minket, hanem egész egyszerűen csak az, amit te vársz tőlünk. És köszönjük, hogy te nem akarsz minket úgy megfeleltetni, hogy mi magunk erejéből és kényszeréből, hanem te adod hozzá az eszközöket, a kegyelmet, a szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy az első dolog az, hogy be kell fogadnunk téged. Köszönjük, hogy ez a befogadás alakít, ez a befogadás tisztít minket. Köszönjük, Urunk, hogy nem az elvárás az első, hanem a kegyelem, az ajándék, az intelem. Köszönjük, Urunk, az evangéliumot, köszönjük Jézus Krisztusnak az áldozatát, köszönjük, hogy ő mindent megtett, ő mindent kijavított, ő mindent elhordozott, értünk, helyettünk és miattunk. Adjál, Urunk, őszinteséget nekünk, hogyha valamit nem értünk, akkor tudjuk feltenni a kérdéseket, tudjuk elfogadni azt is, hogy igen, tökéletlenek vagyunk. Segíts nekünk abban, hogy legyünk türelmesebbek magunkkal. Köszönjük, Urunk, a te türelmedet. Kérünk, adj bátorságot, hogy merjünk belenézni a tükrödbe, adj őszinteséget, hogy lássunk, elfogadjuk, és neki menjünk a korrekciónak. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem adod föl, hogy mindig velünk vagy, mindig bíztatsz minket. Köszönjük, hogy most is látod a bűneinket, és megbocsátod azokat, és köszönjük, hogy új életre hívsz, örömteli életre. Köszönjük, Urunk, azt a boldogságot, amit a neked való engedelmesség ad. Köszönjük mindazokat a jó tetteket, amikre úgy nézünk már rá vissza, hogy igen, Uram, ezt veled csináltuk, ez veled volt. Köszönjük, Urunk, azt a sok-sok kegyelmet, amit átéltünk, akár gyerekkortól fogva, akár most. Köszönjük, Urunk, így a gyülekezetünk közösségét, köszönjük azt a sok lehetőséget, amit ez a gyülekezet ad, hogy egymással jót tegyünk, hogy egymást tanítsuk, egymásnak példát mutassunk, egymásnak a terheit hordozzuk. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy most a gyerekeink a táborban lehetnek, és köszönjük a sok segítőt, a sok tanítót, akik mind-mind azon dolgoznak, hogy még jobban megismerhessenek a gyerekek téged. Nagyon köszönjük, hogy ebből élmény lesz, Isten élmény. Köszönjük, hogy megosztod magadat velünk. Áldunk téged azért, hogy kapunk tőled együttes kalandokat, élményeket. Köszönjük, hogy a szolgálatban is ez történik. Ezért szeretnénk neked adni a legjobbunkat. Neked szeretnénk tetszeni. Köszönjük, hogy te Te nem követelőzzöl, nem kényszerítesz, hanem szerelemmel szeretsz, és minket is ezzel bátorítasz, buzdítasz, motiválsz, hogy mi is viszont szeressünk téged. Úrunk, így szeretnénk még közben járni azokért, akik betegek. Imádkozunk azokért, akiket most a új variáns, a vírus variáns küldött az ágyba, vagy tett beteggé. Kérünk, Urunk, hogy te adj védelmet, erőt, gyógyulást mindenkinek. Urunk, gyászoljuk a halottainkat. Tényleg nem látjuk csak a mi szemszögünkből a dolgokat, és nem értjük, hogy mi miért történik így, ahogy történik. De szeretnénk a te kezedre bízni őket is, akik elhunytak, és akiket gyászolunk, és szeretnénk a gyászolókat is, és magunkat is te rád bízni. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztalj a te hatalmaddal, bölcsességeddel, kegyelmeddel, hogy a te szemszögedből láthassuk, hogy mi miért történt. És azt is megvalljuk, Urunk, hogy ha nem is értjük most, hogy nem kell nekünk megérteni, egyszerűen csak bízni kell benned. Ezt a bizalmat ad meg nekünk, Urunk. És Urunk, közben járunk azért is, hogy könyörülj a nemzetünkön, adj ébredést, adj lelki éhséget az igazságra, az igédre, a te személyed iránt. Imádkozunk azokért, akiknek sok felelősségük van most. Imádkozunk a tanárokért, az orvosokért, mindazokért, akik emberekkel foglalkoznak, emberi testekkel vagy lelkekkel. Te adj nekik bölcsességet, erőt, hogy bírják a munkát. És imádkozunk, Urunk, a vezetőkért, mind a világi, mind pedig az egyházi vezetőinkért, hogy te adj nekik szent lelket, te adj nekik megtérést, újjászületést, mind a kormányon, mind a ellenzékben levőkön, hogy ne önös és zsigeri érzések alapján csatározzanak és vívják a harcukat egymással, hanem tudjanak szolgálni, téged szolgálni, és aztán te általad nekünk szolgálni, a népnek szolgálni. Kérünk, Urunk, hogy te tegyél minket közben járókká értük, annyira szükség van arra, hogy mi józanok maradjunk, mi józanok legyünk, és így imádkozzunk minden vezetőnkért. És így imádkozunk magunkért is, mert lehet, hogy mi is vezetők vagyunk, akár szülőként, nagyszülőként, vagy cégben, vagy vállalaton áll, vagy egy közösségnek a vezetői. Urunk, minket is kérünk, hogy taníts alázatra, rádfigyelésre, meghallgatásra. Hadd legyünk hallgató vezetők, meghallgatók, és téged hallgató követők. Hadd tudjunk így bölcsességet kapni tőled, és így lehessünk bölcsvezetők mi is. Köszönjük, Urunk, a tanácsaidat, köszönjük a szereteted, a türelmedet, köszönjük, hogy tanítasz minket, és igét adsz. Így szeretnénk elvinni ezt a jövő hétre, hogy így álljunk a csendességeinkhez, a bibliaolvasásunkhoz, az alkalmakhoz, amikor találkozunk veled. Jöjj, Szentlélek, és kísérj minket, legyél a mi társunk. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk. Te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 425. dicsérettel fejezzük be az Isten tiszteletünket, mindegyik versével, fennállva énekeljük ezt az áldásra készülve. Ó, Ábrahám Uram! az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség, további szép vasárnapot!